segítséget az apósától? Nem. Amennyire én tudom, együtt él vele, és így nincsenek háztartási kiadásai. És Jefferson egészségi állapota olyan, hogy már nem élet sokáig? Igen, uram. És most beszéljünk Mark Gaskarról. Közönséges szerencsejátékos, gyorsan elpucolta a felesége pénzét. Éppen most elég nagy bajba keveredett. Nagy szüksége van pénzre, és nem is kevésre. Nem mondhatnám, hogy valami rokonszenvesnek találom, mondta az ezredes. Vadhűsely fickó, és neki aztán van indítéka. 25 ezer fontot jelentett számára, hogy azt a lányt eltávolítsa az útból. Nos, ez aztán indíték. Mindkettőjüknek volt indítéka. Én nem gyanúsítom Jeffersonnét. Tudom, uram, hogy nem, de az alibi egyébként mindkettőjük számára érvényes. Ők nem tehették, ez világos. Van részletes jelentése hollétükről azon az estén? Igen. Vegyük először Gaskart. Az apósával és Jeffersonnéval vacsorázott, aztán, amikor Rabbi Kinn csatlakozott hozzájuk, együtt itták meg a kávét, később azt mondta, hogy leveleket kell írnia, és ott hagyta őket. Az igazság az, hogy beült a kocsiába, és elment autózni a tengerpartra. Nekem őszintén elmondta, hogy képtelen egy egész estéjű bridzselést kibírni. Az öreg úr lelkes játékos, ezért a levélírást hozta fel kifogásul. Rabbi Kinn a többiekkel maradt. Mark Gaskell akkor tért vissza, amikor a lány Raymonddal táncolt. A fellépése után Rabbi odaült hozzájuk egy pohár italra, majd elment táncolni a fiatal Bartettel. Gaskell és a többiek partnert választottak, és elkezdtek bridzselni. Ez 20 perccel 11 óra előtt történt, és egészen éjfélig nem állt fel a kártyaasztaltól. Ez teljesen biztos, uram, mindenki, ezt állítja a család, a pincérek, mindenki. Ezért nem követhette el a gyilkosságot, Jeffersoné alibije ugyanaz. Ő sem adta el a kártyaasztalt, így mindkettő kiesik. Malkett ezredes hátra támaszkodott, és a papírvágó késsel ütögette az asztalt. Haydock állapította meg, és egy kitűnő szakember. Ha valamit állít, az úgy van. Lehetnének okok, amelyek indokolttá tennének egy tévedést, a kondíció, fizikai, idioszinkrázia vagy eféle. Megkérdezem tőle. Malkett az órájára pillantott, felvette a telefonkajlót és kérte a számot. Haydocknak ilyenkor otthon kell lennie, mondta. Tehát feltéve, hogy a lányt éjfél után ölték meg, akkor lehetséges, hogy valamelyikük gyilkolt, mondta Harper. Nagy jövés menés volt a szállodába, tegyük fel, hogy Gaskell megkérte a lányt, vállalkozzék arra, hogy találkozik vele valahol a szállodán kívül, mondjuk 20 perccel, 12 után néhány percre észrevétlenül kisurran megfojtja a lányt, visszajön, és a hullától később, mondjuk akkor a hajnali órákban szabadul meg. Elviszi kocsin 20 mérföldnyire, hogy bedobja Bentley könyvtárszobájába, kérdezte Malkett. Hagyjuk ezt, ez teljesen valószínűtlen történet. Az, ismerte el azonnal a főfelügyelő. Csengett a telefon, Malkett felvette a kagylót. Hello, maga az Haydock? Lehetséges, hogy Rabbi Kinn éjfél után ölték meg? Mondtam magának, hogy 10 óra és éjfél között gyilkolták meg. Tudom, de ugye egy kicsit ki tudná tolni ezt az időt. Nem tudnám kitolni. Ha azt mondom, hogy éjfél előtt tölték meg, akkor úgy is értem, és ne próbálkozzék az én orvosi szakvéleményem megmásításával. Értem, értem, de nem lehetne valami fiziológiai, hogy is hívják, tudja, mire gondolok. Ugyanőn nem tudja, hogy mit beszél. A lány tökéletesen egészséges volt, minden szempontból normális, és nem fogom azt mondani, hogy nem volt az csak azért, hogy a segítségére legyek abban, hogy valami nyomorult fickó nyakába hurkolja a kötelet, akiben maguk fogmegek belakasztották a karmaikat. Ne is tiltakozzék, ismerem a módszereiket. És egyébként azt a lányt nem csak úgy egyszerűen folytották meg, előbb elkábították, erős kábítószerrel. Folytogatástól halt meg, de előbb elkábították. Haydock lecsapta a kagylót. Hát ez a helyzet, mondta Malkett komoran. Azt hittem, hogy találtam még egy gyanúsítható egyént, de kiesett. Mit mond, ki az? Szigorúan véve, az ön pasosa uram. Basil Blake-nek hívják. Kensington Hall közelében lakik. Pimasz fiatal semmire kellő. Az ezredes pillantás elsötétedett, amikor Basil Blake feláborító szemtelenségére gondolt. Hogyan keveredett ő bele? Úgy látszik, ismert Rabbi Kint. Elég gyakran vacsorázott a Majesticben, és táncolt a lányjal. Emlékszik, mit mondott Josie Raymondnak, amikor észrevette, hogy Rabbi eltűnt? Csak nincs avval a filmessel. Kinyomoztam, hogy Blake-re gondolt. A Lenville stúdióban van alkalmazva. Josie nem tud semmi biztosat, de azt hiszi, hogy Rabbinak nagyon tetszett. Ez sokat ígérő, Harper. Sokat ígérő. Nem annyira, mint első pillanatban hangzik, uram. Basil Blake azon az éjszakán valami estélyen volt a stúdiókban. Ismeri ezeket a dolgokat. 8-kor kezdik koktéllal, és folytatják mindaddig, míg a levegő olyan sűrű nem lesz, hogy látni sem lehet, és mindenki az eszméletlenségig berúgott. Slack felügyelő szerint, aki kihallgatta, Blake körülbelül éjfélkor jött el onnan. Éjfélkor Rabbi Kint már halott volt. Megerősítette valaki ezt a vallomását? Azt hiszem, uram, hogy a legtöbb közülük. Nem sokat tudott több magáról sem. Az a fiatal nő, aki most ott van a bungalóba, Dina Lee kisasszony azt állítja, hogy a vallomás helytálló. Ez semmit sem jelent. Nem, uram, valószínűleg nem. A társaság más tagjainak vallomása is alátámasztja nagyjából Blake állítását, bár az időre vonatkozó megállapítások meglehetősen bizonytalanok. Hol vannak a stúdiók? Lenville-ben, uram, 30 mérföldnyire Londontól délnyugatra. Körülbelül ugyanilyen távolságra innen. Igen, uram. Melket ezredes megdörzsölte az orrát, meglehetősen elégedetlen hangon mondta. Akkor úgy látjuk, őt is terülhetjük. Azt hiszem, uram, nincsen bizonyíték arra, hogy komolyan érdeklődött volna Rabbi Kint iránt. Igazság szerint úgy látszik, Harper főfelügyelő szemérmesen köhintett, hogy nagyon el van foglalva a nála levő ifjú hölgyel. Tehát marad X az ismeretlen gyilkos, mondta Marquette. Olyan ismeretlen, hogy Slack egyetlen nyomot sem tud találni. Esetleg Jefferson veje, akinek lett volna kedve megölni ezt a lányt, de nem volt lehetősége rá. Ugyanez áll a mennyére. Vagy George Bartlett, akinek nincsen alibije, de pecsünkre indítéka sincs. Vagy a fiatal Blake, akinek van alibia, és indítéka nincsen. És ezzel kész. Nem várjon? Azt hiszem, azt a táncost, Raymond Stark is figyelembe kellene vennünk. Végeredményben sokat volt együtt a lányjal. Harper lassan mondta. Nem hiszem, hogy érdekelte volna a lány. Vagy kitűnő színész. Ami a gyakorlati szempontot illeti, neki is van alibije. Többé-kevésbé szem előtt volt 20 perccel 11 előttől éjfélig, amikor különböző partnerekkel táncol. Nem hiszem, hogy vádat emelhetnénk ellene. Az igazság az, hogy senki ellen nem emelhetünk vádat, mondta Marquette ezredes. A legegyszerűbb George Bartlett lenne, mondta Harper. Csak tudnánk valami indítékot találni. Lenyomoztatta? Igen, uram, egyetlen gyerek. Az anyja elkényeztette egy évvel ezelőtt, amikor az anyja meghalt, sok pénzt törökölt. Gyors tempóba hág a nyakára, inkább gyenge, mint gonosz jellem. Talán gyenge elmélyű, mondta Marquette reménykedve. Harper főfelügyelő bólintott. Gondolta arra, uram, hogy ebben lehet az egész ügy magyarázata? Úgy érti, hogy elmebeteg bűnöző? Igen, uram. Valami őrült fickó, aki fiatal lányokat folyt meg. Az orvosoknak van valami hosszú elnevezésük az ilyenekre. Ez megoldaná a problémáinkat, mondta Marquette. Csak egyet nem szeretek ebben a dologban, mondta Harper főfelügyelő. Mit? Túl egyszerű. Igen, talán igaza van. Így tehát... Ahogyan az elején mondtam, hol is tartunk? Sehol, uram. mondta Harper. Conway Jefferson megmozdult álmában és nyújtózkodott. Előre nyújtotta hosszú, erőteljes karjait. Úgy látszott, mintha a baleset óta testének minden ereje ide összpontosult volna. A nappali fény lágyan szűrődött át a függönyöken. Conway Jefferson mosolygott magában. Az éjszakai pihenés után mindig így ébredt, boldogan felfrissülve. Hatalmas életereje megújult, új nap kezdődött. Így feküdt egy percig, azután megnyomta a kezeügyében lévő csengőt, és hirtelen elárasztotta az emlékezés hulláma. Még akkor is nyögött, amikor Edwards fürgén és halkan bejött a szobába. Edwards a függönyt fogva megállt. Fájdalmai vannak, uram? Conway Jefferson nyersen válaszolt. Nincsenek, húzza csak szét azt a függönyt. Tiszta fény árasztotta el a szobát, Edwards megértően nem pillantott a gazdájára. Jefferson komor arccal feküdt, visszaemlékezett és gondolkodott. Újra szeme előtt lebegett Ravi csinos, üres arcocskája. Csak hogy ő nem használta a gondolataiban sem az üres jelzőt. Tegnap este azt mondta volna, ártatlan. Naiv, ártatlan gyerek, és most? Mélységes fáradtság fogta el Conway Jeffersont. Beunta a szemét. Margaret, mormolta halkan. Elhunyt feleségét hívták így. Szeretem a barátnődet, mondta Adelaide Jefferson Bentrinének. A két asszony együtt ült a teraszon. Jane Maple egészen kivételes nő, mondta Bentriné. És rokonszenves is, tette hozzá Eddie mosolyogva. Az emberek botránykeverőnek mondják, jegyezte meg Bentriné. Pedig igazán nem az. Csak éppen lesújtó véleménye van az emberi természetről. Annak is nevezhetnéd. Ez igazán üdítő, mondta Adelaide Jefferson. Ha az ember a másiktól már túlságosan jól lakott, Bentriné élesen pillantott rá, Eddie megmagyarázta. Annyi elragadtatott véleményt hallottam. Egy méltatlan alanyra pazarolva. Robi, kinyire gondolsz? Eddie bólintott. Nem akarok undok lenni vele kapcsolatban. Nem akart az ártani. Szerencsétlen kis patkány, küzdenie kellett azért, amit akart. Nem volt gonosz. Közönséges, meglehetősen buta, elég kellemes, de elszánt kis aranyású. Nem hiszem, hogy fondorlatos vagy ármánykodó lett volna. Csak éppen gyorsan meg tudta ragadni a kínálkozó lehetőséget. És tudta, hogyan kell meghódítani egy öregedő férfit, aki magányosnak érzi magát. Elhiszem, mondta Bentriné elgondolkozva, hogy Conway magányos volt. Eddie nyugtalanul fészkelődött. Ezen a nyáron valóban az volt, mondta. Szünetet tartott, aztán kitört belőle. Már azt állítja, hogy én tehetek az egészről. Lehet, nem tudom. Egy percig hallgatott, azután valami közlési vágytól hajtva, a szavakat keresgélve, szinte vonakodva folytatta. Nekem olyan furcsa életem volt. Mike Carmody, az első férjem röviddel házasságunk után meghalt. Teljesen összeomlottam. Peter, mint tudod, az apja halála után született. Frank Jefferson Mike legjobb barátja volt. Tehát sokat találkoztunk. Ő volt Peter keresztapja. Ezt Mike kívánta. Nagyon megszerettem, és sajnáltam is. Sajnáltad? Kérdezte Bentriné érdeklődve. Igen, sajnáltam. Furcsa hangzik, ugye? Franknek mindig megvolt mindene, amit csak kívánt. Az apja és az anyja nem is lehettek volna jobbak hozzá, és mégis, hogyan is mondjam. Tudod, az öreg Jefferson egyénisége túl erős. Ha az ember együtt él vele, valahogyan elveszíti önmagát. Frank érezte ezt. Amikor összeházasodtunk, nagyon boldog volt. Csodálatosan boldog. Jefferson nagyon nagy lelkű volt. Komoly vagyont iratott Frankre. Azt mondta, azt akarja, hogy a gyerekei függetlenek legyenek, és ne kelljen az apjuk halálára várniuk. Ez szép volt tőle. Olyan nagy lelkű. De az egész túl hirtelen történt. Lassanként kellett volna Franket hozzászoktatni a függetlenséghez. Franknek fejébe szállt a függetlenség. Be akarta bizonyítani, hogy ér annyit, mint az apja. Van olyan okos, áttekintő és sikeres pénz és üzleti ügyekben, mint ő. De persze nem volt. Nem lehet azt mondani, hogy spekulációkba bocsátkozott volna a pénzzel, de rosszkor és nem megfelelő dolgokba fektette. Tudod, ijesztő, milyen gyorsan fogy a pénz, ha az ember nem tud okosan bánni vele. Minél többet vesztett Frank, annál jobban igyekezett, hogy valami ügyes üzletútján visszaszerezze. Így azután a dolgok egyre rosszabbul mentek. Na de drágám, mondta Bentriné, nem tudott volna Conway tanácsot adni neki? Nem akarta, hogy tanácsot adjanak neki. A saját erejéből akart boldogulni. Azért nem szóltunk sohasem az apósomnak, amikor Frank meghalt. Nagyon kevés maradt utána. Éppen csak egy egészen szerény jövedelem az én részemre. És én nem szóltam az apjának. Tudod, fordult hirtelen a másik asszonyhoz. Az olyan lett volna, mintha elárulnám Franket. Frank nagyon haragudott volna érte. Jefferson sokáig beteg volt. Amikor meggyógyult, feltételezte, hogy én igen jó módú özvegy vagyok. Sohasem ábrándítottam ki. Ebből becsületbeli kérdést csináltam. Tudja, hogy nagyon óvatosan bánok a pénzzel, ezt helyesli, azt hiszi, takarékos asszony vagyok. És persze Peter és én azóta végeredményben az ő házában lakunk, és a megélhetésünket ő fedezi, így sohasem voltak gondjaim. Lassan folytatta. Mindezekben az években olyanok voltunk, mint egy család, csak... Nem tudom, érted-e? Én soha nem voltam az ő számára Frank özvegye. Én Frank felesége voltam. Bentriné megértette a lényeget. Azt akarod mondani, hogy nem tekintette őket halottnak? Soha. Csodálatos volt. De a saját borzalmas tragédiáját is legyőzte, mert nem vett tudomást a halálról. Meg Rosamund férje, és én Frank felesége vagyok, és bár Frank és Rosamund nincsenek velünk, mégis léteznek. A hit csodálatos diadala, mondta Bentriné halkan. Tudom. Így éltünk évről évre, de ezen a nyáron hirtelen valami kisiklott bennem. Lázadoztam. Szörnyű kimondani, de többé már nem akartam Frankre gondolni. Minden elmúlt. A szerelmem iránta, az összetartozásunk és a bánatom a halála miatt. Múlttá vált az egész. Megszűnt. Nagyon nehéz ezt elmondani. Olyan volt, mint amikor az ember le akarja törölni a palatáblát és újra kezdeni. Önmagam akartam lenni. Eddie, élő ember, aki még elég fiatal és erős, tud sportolni, úszni és táncolni. És Hugo. Ugye? Ismered Hugo McLean-t? Kedves és feleségül akar venni. Sohasem gondoltam rá komolyan, de ezen a nyáron kezdtem gondolkodni rajta. Ha nem is komolyan, de mégis. Eddie elhallgatott és megrázta a fejét. És ezért azt hiszem... Igaz, elhanyagoltam Jeffet. Nem úgy éltem, hogy igazán elhanyagoltam, de a lelkem és a gondolataim nem voltak vele. Amikor láttam, hogy Rabbi szórakoztatja, még örültem is neki. Szabadabbnak éreztem magam, több lehetőségem volt, hogy azt csináljam, amihez kedvem van. Nem is álmodtam, persze, hogy nem álmodtam, hogy így belebalandul. És amikor rájöttél, kérdezte Bentriné, meg voltam döbbenve végtelenül, és sajnos dühös is voltam. Én is dühös lettem volna, mondta Bentriné. Tudod, itt van Peter. Peter egész jövője Jefftől függ. Jeff unokájának tekintette, legalábbis azt hittem, de persze nem az unokája, egyáltalán nem rokona. És arra gondolok, hogy semmi sem jutott volna neki az örökségből. Erős szép formájú keze kissé reszketett az ölében, mert pontosan erre volt kilátás. Egy közönséges pénzéhes kis liba miatt. Ó, meg tudtam volna ölni azt a lányt. rémülten hallgatott el. Gyönyörű, mogyoró színű szemével, könyörögve és elborzadva pillantott Bentrinére. Milyen szörnyű dolog ilyet mondani. Hugo McLean, aki nesztelenül lépett mögéig, megkérdezte. Mit szörnyű mondani? Üljön le, Hugo. Ugye ismeri Bentley asszonyt? McLean már üdvözölte az idősebb hölgyet, lassan, hangsúlyozottan ismételte. Mit szörnyű mondani? Hogy meg tudtam volna ölni Rabikint, mondta Adelaide Jefferson. Hugo McLean kicsi elgondolkodott. A maga helyében nem mondanám ezt, állapította meg, félreérthetik. Nyugodt, gondolkodó szürke szemével sokat mondóan fürkészte az asszonyt. Vigyáznia kell, hogy mit tesz Eddie. Hangsúlyban figyelmeztetés csengett. Amikor néhány perc múlva Marple kisasszony kijött a szállodából és odaült Bentrinéhoz, Hugo McLean és Adelaide Jefferson a tengerezőzet ösvényen sétáltak. Marple kisasszony elhelyezkedett és megjegyezte. Nagyon szerelmesnek látszik. Évek óta szereti, ritka férfi. Tudom, mint Barry Örnagy. 10 évig udvarolt egy angol-indiai özvegynek. Az asszony barátai tréfát üztek belőle. A végén az asszony engedett, de sajnos 10 nappal a kitűzött esküvőjük előtt megszökött a sofőrrel. Kellemes asszony és általában kiegyensúlyozott. Az emberek néha furcsa dolgokat csinálnak, mondta Bentriné. Bár itt lettél volna az előbb, Jane. Eddie Jefferson mindent elmesélt magáról, hogy a férje a pénz nyakára hágott, és ezt sohasem mondták meg Jeffersonnak, és azt is, hogy ezen a nyáron megváltoztak az érzései. Marple kisasszony bólintott, igen, fellázadt. Azt hiszem, az ellen, hogy a múltban kelljen élnie. Végeredményben mindennek megvan az ideje. Nem lehet egy házban állandóan lehúzott redőnyök között élni. Azt hiszem, Jeffersonné határozottan felhúzta őket, levetette az özvegyi fátyolt, és ez persze nem tetszett az apósának. Úgy érezte, hogy elhanyagolják. Bár egy percig se hiszem, hogy rájött volna, hogy miért. De biztosan nem tetszett neki, és így természetesen, mint az öreg Badger úr, mikor a felesége rákapott a spiritizmusra, éppen megérett arra, ami történt. Akármelyik elég csinos lány, aki hajlandó volt az ő szavaira figyelni, elérte volna nála a célját. Azt hiszed, kérdezte Bentriné, hogy az unoka nővére, ez a Josie, szándékosan hívta ide a lányt, hogy családi összeesküvés volt? Marple kisasszony megrázta a fejét. Ezt egyáltalán nem hiszem. Nem hiszem, hogy Josie képes olyan spekulatív gondolkodásra, hogy előre ki tudja számítani mások reagálását. Ezen a téren elég korlátolt. Az a fajta ravasz korlátolt gyakorlati gondolkodása van, amely sohasem gondol a jövőre, és általában meglepődik rajta. Úgy látszik, hogy mindenkit meglepett, mondta Bentriné. Nyilvánvalóan Edith és Mark Gaskellt is. Marple kisasszony mosolygott. Merem állítani, hogy Marknak megvoltak a saját kis játékai. Merész fickó, akinek mindenütt ott a szeme. Nem az a fajta férfi, aki gyászoló özvegy marad évekig, még akkor se igazán szerette a feleségét. Azt hiszem, mindketten nyugtalanok voltak. Jefferson úr állandóan visszaemlékezései közt járt, csak hogy tette hozzá Marple kisasszony cinikusan, a férfiaknak mégiscsak könnyebb.
Rabikinről igazán nem tudok segíteni. Nem tudom, hogy ki ölte meg. Nagyon keveset tudtam róla. Nem volt bizalmas velem. Maga kedvelte? Kérdezte Marple kisasszony.
Nem különösebben. Azt sem mondhatom, hogy ellenszenvesnek találtam volna. Raymond hangja közömbös könnyed volt.
Szóval semmi elképzelése sincsen, kérdezte Sir Henry. Sajnos nincsen. Ha lenne, már megmondtam volna Harper főfelügyelőnek. Mocskos, oktalan büntény. Se nyomok, se indítékok.
Két embernek volt indítéka, mondta Marple kisasszony. Sir Henry éles pillantást vetett az öreg hölgyre. Igazán? Raymond meglepettnek látszott. Márpa kisasszony sürgetően nézett Sir Henryre, aki elég kedvetlenül válaszolt. Rabbi halálából Jeffersonnak és Mike Gaskellnak 50 000 font haszna van.
Micsoda? Raymond valóban meghökkentnek látszott, több, mint meghökkentnek, izgatottnak. De hiszen ez abszurd, teljesen abszurd. Jeffersonnak egyiküknek sem lehetett köze ehhez az ügyhöz, és mit még elképzelni is lehetetlen,
Marple kisasszony köhintett. Attól tartok maga meglehetősen idealista, mondta barátságosan. Én? Nevetett a fiú. Én aztán nem. Dörzsölt, cinikus alak vagyok. A pénz, mondta Marple kisasszony, hatalmas indíték.
Lehet, mondta Raymond indulatosan. De hogy bármelyik a kettő közül hidegvérrel meg tudna folytani egy lányt, megrázta a fejét. Itt van Jeffersonné. A tenisz órájára jött.
Késett. Nevetés bujkált hangjában. 10 percet késett. Adelaide Jefferson és Hugo McLean sietve jöttek le a teniszpályához vezető ösvényen. Eddie mosolyogva kért elnézést a késésért és bement a pályára. McLean leült a padra, megkérdezte, zavarja Marple kisasszonyt a pipafüst, azután rágyújtott és néhány percig csendben pipázott, kritikusan figyelve a teniszpályán mozgó fehér alakokat, majd megszólalt.
Nem értem, minek kell Eddinek teniszleckéket vennie. Játszani az más. Azt én is nagyon élvezem, de minek leckéket venni?
Talán jobban akar játszani, mondta Sir Henry.
Nem játszik rosszul, mondta Hugo.
Minden esetre elég jól.
Fenébe is.
Nem akar Wimbledonban versenyezni?
Egy-két percig hallgatott, aztán megkérdezte. Ki ez a Raymond nevű fickó? Honnét származik?
Úgy nézem, ez a fiú olasz.
A Devonshire-i Stark családból való, mondta Sir Henry. Micsoda, csak nem. Sir Henry bólintott. Nyilvánvaló volt, hogy Hugo McLeannek nem tetszett ez a hír. Még morcosabban morgott, mint eddig. Nem tudom, miért üzent nekem Eddie.
Egy fikarcsit sem törődik ebben az egész ügyjel. Soha életében nem nézett ki jobban. Miért hivatott ide?
Sir Henry némi kíváncsisággal érdeklődött. Mikor hívta magát ide?
Hát, mikor mindez történt.
Honnan szerzett róla tudomást? Telefonon vagy táviratoztak?
Sürgönt kaptam.
Érdekelne, hogy mikor adták fel a sürgönt. Nem tudnám megmondani, és mikor kézbesítették. Tulajdonképpen nem kaptam meg, megtelefonálták nekem. Miért, hol volt? Már előző délután eljöttem Londonból. Dunbury hídben voltam.
Igazán? Itt egészen a közelben?
Igen. Ugye milyen furcsa. Akkor kaptam meg az üzenetet, amikor hazamentem a golfpályáról, és azonnal átjöttem ide.
Marple kisasszony elgondolkozva bámult rá.
A férfin látszott, hogy melege van, és kényelmetlenül érzi magát.
Hallottam, hogy Danbury Head nagyon kellemes, és nem túl drága, mondta Marple kisasszony.
Valóban nem drága.
Ha az lenne, nem is engedhetném meg magamnak. Nagyon kedves kis hely.
Át kellene autóznunk oda egyik nap, javasolta Marple kisasszony.
Hogy? Persze kellene.
Hugo felállt.
Járok egy kicsit, hogy megéhezzem, nehézkesen elballagott.
A nők, mondta Sir Henry, nagyon komiszul tudnak bánni hűséges udvarlóikkal.
Marple kisasszony mosolygott, de nem válaszolt.
Nagyon korlátolt alaknak tartja? Kérdezte Sir Henry. Érdekelne a véleménye.
Egy kicsit talán korlátolt a fantáziája, mondta Marple kisasszony.
De azt hiszem, vannak kilátásai, határozottan vannak. Sir Henry felállt. Itt az ideje, hogy hozzálássak a munkámhoz. Látom, éppen jön Bentriné. Így hát ön sem maradt társaság nélkül. Bentriné kifulladva érkezett és nyögve ült le.
Beszéltem a szobalányokkal, semmi értelme nem volt, egy lépéssel sem jutottam előbbre.
Lehetségesnek tartott, hogy egy lánynak viszonya lett volna valakivel anélkül, hogy erről a szállodában bárki tudott volna. Nagyon érdekes kérdés ez, drágám, véleményem szerint nem. Elhihetett, hogy valaki tud róla, ha igaz. De az biztos, hogy a lány nagyon ügyesen csinálta. Bentriné pillantása teniszpályára tévedt, elismerően mondta. Eddie egyre jobban teniszezik. Vonzó fiatalember ez a tréner. Eddie egészen csinos. Még mindig nagyon vonzó. Egy cseppet se lepne meg, ha újra férjhez menne. És gazdag is lesz, hogy Jefferson meghal, mondta Maple kisasszony. Igazán ne legynél mindig ilyen gonoszkodó, Jane. Miért nem oldottad meg ezt a rejtét? Egy fikasznyit sem haladunk előre. Azt hittem, te azonnal tudni fogod. Bentriné hangja telve volt szemrehányással. Nem, drágám, nem tudtam azonnal. Egy ideig nem tudtam. Bentriné meghökkent, és hitetlen szemekkel nézett a barátnőjére. Azt akarod mondani, most már tudod, hogy ki ölte meg Rabbi Kint? Igen, mondta Maple kisasszony, tudom. De Jane ki az? Azonnal mondd meg! Maple kisasszony nagyon határozottan rázta meg a fejét, és csücsörítette össze a száját. Sajnálom, Dali, de ez roppant helytelen lenne. Mit lenne helytelen? Mert te annyira indiszkrét vagy. Körbejárnál, és mindenkinek elmesélnéd. Vagy ha nem is mesélnéd el, de célzásokat tennél. Becsület szavamra nem tenném, egy léleknek sem szólnék. Azok, akik ezt ígérik, sohasem tartják meg, semmi értelme sincsen, drágám. Még hosszú utat kell megtenni. Rengeteg dolog teljesen homályos még. Emlékszem, amikor annyira tiltakoztam az ellen, hogy Petridge-nére bízzuk a gyűjtést a Vöröskereszt részére, és nem tudtam megindokolni miért. Az én okom az volt, hogy ugyanúgy fintorította az orrát, mint Elise, a szolgálom, ahányszor elküldtem, hogy fizesse ki a számláimat. Mindig egy csilinggel, vagy ilyesmivel kevesebbet fizetett, és azt mondta, írják át a következő heti számlára, ami persze pontosan ugyanaz volt, mint amit Petridge-nél csinált, csak sokkal nagyobb összegekkel. 75 fontot sikkasztott el. Most ne Petridge-nél mesélj, tiltakozott Bentriné. Meg kell magyaráznom neked. És ha akarod, egy kis útbaigazítást is adok. A baj ebben az ügyben az, hogy mindenki túl naív és hiszékeny. Az ember egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy mindent elhiggyen, amit mások mondanak. Ha valami zűrösnek látszik, akkor én soha senkinek nem hiszek el semmit. Tudod, olyan jól ismerem az emberi természetet. Bentriné egy-két percig hallgatott, azután egészen más hangon szólalt meg. Ugye, én azt mondtam neked, nem tudom, miért ne szórakozhatnék jól ezen az ügyön. Egy valódi gyilkosság az én házamban, olyasmi, ami soha többé nem fog előfordulni. Remélem, nem, mondta Maple kisasszony. Én is remélem, egyszer igazán